jobban teljesedett ki, hogy a komornyikon kívül a tengernagysa két négerinas tartott, akik különös, feszes, sárga egyenruhát viseltek. A kis papösztönösön elemző hajlama kiderítette, hogy a két lábú színe és csinos kis frakszárnya a kanári szót juttatta eszébe, s így ezzel az önkéntelen szójátékkal déltengeri utazásokkal hozta kapcsolatba őket. A vacsora vége felé sárga kabarjukat és fekete arcukat kivitték a szobából, s csak a komornyik fekete kabátja és sárga arca maradt ott. Sajnálom, hogy ilyen könnyedén fogja fel ezt a dolgot, fordult a házigazdához Fancsav. Az igazat megvalva, azzal a gondolattal hoztam ide barátaimat, hogy segíthetnek önnek, mert értenek az ilyesmihez. Valóban egyáltalán nem hisz ebben a családi legendában. Semmiben sem hiszek, válaszolta Helen Pendragon, csillogó szemével egy vörös trópusi madárra kacsintva. Én a természettudományok híve vagyok. Flambeau alaposan elcsodálkozott, amikor papbarátja, aki időközben láthatólag teljesen felébredt, elkapva ezt a megjegyzést, nagy szóáradattal és meglepő tájékozottsággal társalgásba kezdett természettudományi témákról a házigazdával, egészen addig, amíg felszolgálták a desszertet és az italokat, s az utolsónak maradt komornyik is el nem tűnt. Ekkor ugyanazon a hangon így folytatta. Kérem, Pendragon admirális, ne tartson tolakodónak, nem is kíváncsiságból kérdezem, de valóban okulásomra és az ön érdekében is. Rossz irányúban tapogatózom, amikor arra gondolok, hogy nem óhajt ezekről a régi dolgokról a komornyik előtt beszélni. A tengernagy felhúzta szemöldöke helyének csupa szívét, és felkiáltott. Az ördögbe is nem tudom honnan vette, de az igazság az, hogy ki nem állhatom ezt a fickót, de azt már mégsem tehetem meg, hogy egy ilyen régi bútordarabot elbocsássak. Fancsav, az öregényes hajlamaival, biztosan azt mondaná, hogy a vérem nem bírja az ilyen fekete hajú, spanyolos képű embereket. Flambeau az asztalra csapott súlyos öklével. Bizisten, kiáltotta, annak a lánynak is épp ilyen a haja. Remélem, minden rendeződik ma este, folytatta a tengernagy, mihelyt az unokaösém hajója szerencsésen megérkezik. Csodálkoznak, ugye, hogy megértsék, el kell mondanom az egész történetet. Apámnak két fia volt. Én aglegény maradtam, de a bátyám megnősült, van egy fia, akiből tengerész lett, mint mindannyiunkból, ső fogja örökölni a családi birtokot. Nos, az apám furcsa ember volt. Egyesült benne Fancsav babonás hite az én hitetlenségemmel, s ezek állandóan küzdöttek a lelkében. Az én első tengeri útjaim után fogamzott meg benne az az elképzelés, amely úgy gondolta, végleg eldönti majd, hogy az a bizonyos átok komoly dolog-e, vagy alaptalan ostobaság. Ha minden Pendragon egyszerre száll tengerre, akkor úgy gondolta, túlságosan nagy a valószínűsége a természeti csapásoknak ahhoz, hogy valamiben bizonyosodjék. De ha egyszerre csak egy megy közülünk tengerre, mégpedig az öröklés pontos sorrendjében, akkor feltevése szerint majd kiderül, vajon üldözik-e a családot, mint családot, a bal szerencse. Véleményem szerint esztelen ötlet volt ez, és elég élesen össze is szólalkoztam miatt a apámmal, mert besvágyó ember vagyok, és utolsónak hagytak, minthogy sorrendben unokaösém után én öröklöm a birtokot. Apja és bátyja pedig, szólt nagyon szelíden a pap, a tengerbe vesztek, ugyebár. Igen, mormogta az admirális, egy buta véletlen miatt, amilyenekre mindig is épültek az emberiség hazug mítoszai, mind a ketten hajótörést szenvedtek. Apám az Atlanti-óceánról hajózott partjaink felé, s ezekre a szorvali sziklákra sodorta a zár. Bátyám hajója Tasmaniából hazatérőben süllyedt el, senki sem tudja, hol. Testét sehol sem találták meg. Újból csak azt mondhatom, egyik sem volt rendkívüli eset. Igen, sokan vesztek a tengerbe a Pendragonokon kívül is, és hajós ember mindkét szerencsétlenséget teljesen normálisnak tartja. De a babona lángja elharapózott, és az emberek mindenütt az égőtornyot látják azóta is. Ezért mondom, hogy minden rendeződik, mihelyt Walter hazaér. Úgy volt, hogy a menyasszonya is idejön ma, de attól tartottam, megijeszti valami véletlen késés, s ezért táviratoztam neki, hogy addig ne jöjjön, amíg nem értesítem. De majdnem biztos, hogy az éjszaka folyamán Walter megérkezik, s akkor mindez füsté válik, mármint hogy dohányi füsté. Megtörjük ezt a régi hazugságot, mihelyt feltörjük a következő boros palaszk pesétjét. Igen, jó a bor, szólt Brovnatya, s komoly arccal felemelte poharát, csak a borjó nem méltó hozzá. Igazán bocsánatot kell kérnem öntől, ugyanis egy kis borfoltot ejtett az abroza. Ivott, és éppen le akarta tenni poharát, de keze megrándult, mert egy arcot villantott meg, amint az admirális háta mögött benéz a kerti ablakon, déliesen sötét bőrű, fekete hajú, fekete szemű fiatal nő arcát, amely a tragikus maszkokra emlékeztetett. Kis szünet után ismét a pap szólalt meg szelíd hangon. Tengernagy úr kérdezte tenne nekem egy szívességet? Engedje meg nekem, és ha ők is úgy akarják, a barátaimnak is, hogy csak ma éjszaka itt aludjunk az öntornyában. Talán tudja, hogy az én mesterségemben az embernek mindenek előtt ördögűzéshez kell értenie. Pendragon felugrott, és gyors léptekkel járkált fel alá az ablakkal szemben, ahonnét az arc hirtelen eltűnt. Megmondtam már, kiáltott a heves éles hangon, hogy nincs ebben semmi rendkívüli. Csak ennyit tudok erről a dologról. Mondja csak nyugodtan, hogy ateista vagyok. Mert az is vagyok. Hirtelen sarkon fordult, és Brovnatyára meresztette ijesztő tekintetét. Ez az ügy teljesen rendben van. Nincsen itt semmiféle hátok. Brovnatya mosolygott. Ebben az esetben, mondotta, nem lehet kifogása az ellen, hogy elragadó nyári házában alhassak. Nevetséges gondolat, mordult fel az admirális, idegesen dobolva székének támláján. Kérem, bocsásson meg mindenért, szólt Brovnatya legnyájasabb modorában, beleértve a bor kiöntését. De úgy látom, ön mégsem veszi semmibe az égőtorony legendáját, mint ahogy azt nekünk mutatta. Pendragon tengernagy olyan hirtelen ült le ismét, mint ahogy az imént felkelt. Csendesen ült, s amikor újból megszólalt, már halkabban mondta. A saját kockázatára teszi, de vajon nem lenne még ön is ateista, hogy megőrizze hajózan eszét ebben a sofőr döngösségben. Vagy 3 óra múlva Fancsav, Flambeau és a pap még mindig a sötét kertben lézentek, s csak most döbbent rá a másik kettő, hogy Brovnatya nem szándékozik nyugovóra térni sem a toronyban, sem a házban. Azt hiszem, ki kellene gyomlálni a gyepet, mondta Brovnatya szórakozottan. Ha találnék egy kapát, magam is megcsinálnám. Nevetve és tréfásan tiltakozva követték, de ő rendkívül ünnevélyesen válaszolt, bosszantó kis szónokladukban magyarázva el nekik, hogy az ember mindig találhat holmi apró belfoglaltságot, melyel másnak is segítségére lehet. Kapát nem lelt sehol, de talált egy jóska veszőseprűt, melyel erélyesen kezdte seperni a pázsitról a lehullott fa leveleket. Mindig akad egy kis munka, amit el kell végezni szól gyermeteg vidámsággal, mint ahogy George Herbert mondta, aki egy admirális kertjét kisebb ricornbalban, a te törvényeddél teszi, és jó cselekedetet mivel és most tette hozzá, hirtelen elhajítva a seprűt, menjünk, és öntözzük meg a virágokat. A többiek továbbra is vegyes érzelmekkel figyelték, amint kigöngyölte a hosszú kerti öntözősövet, és csendes mérlegeléssel így szólt, talán a piros tulipánokat előbb és csak azután a sárgákat. Kicsit kiszáradtak, nem gondolják, megforgatta a készülék csapját, s a vízsugár olyan egyenesen solyerővel tört elő, mint egy hosszú haszélrud. Vigyázz, Sámson, kiáltott Flambeau, levágtad a tulipán fejét. Brovna csabánatosan szemlélte a lenyakazott virágot. Az én öntözésem úgy látszik, ha vagy meghalsz, vagy megmaradsz gyógymódhoz hasonlít, ismerte be, fejét vakarva. Kár, hogy nem találtam kapát. Kapával kellett volna engem látniok, és ha már szerszámokról beszélünk, megvan-e a törös botod, Flambeau, amit állandóan magadnál hordasz. Akkor jó. Sir Cecil pedig keresse meg azt a kardot, amit az admirális valahol itt a kerítésnél dobott el. Milyen szürkének látszik minden. Kötsz áll fel a folyóról, szólt Flambeau. Ebben a pillanatban a szőrös kertész hatalmas alakja jelent meg az árkokkal és teraszokkal tagolt pázsit felső gerincén, s gerebélyét lóbálva, rémes hangon rájuk rivalt. Tegyék le azt a csövet, ordította, tegyék le a csövet, és menjenek a, nagyon ügyetlen vagyok, mentegetőzött Jámborul a tisztelendő úr. Vacsoránál is kiöntöttem egy kis bort. Mint egy bocsánat kérően, bizonytalan mozdulattal fordult a kertész felé, kezében a még mindig köködő öntözőcsővel. A vízjég hideg sugara, akár egy ágyú golyó, egyenesen a kertész arcába csapódott, az ember megingott, elcsúszott és elterült, csizmája égnek merett. Ej, de szörnyű, szólt Brovnatya csodálkozva. Leütöttem egy embert. Lehajtott fejjel állt egy pillanatig, mintha figyelne, vagy hallgatózna, aztán ügetni kezdett a torony felé, maga után húzva az öntözőcsövet. A torony egészen közel volt már, de körvonalai furcsán elmosódtak. Ennek az itteni ködnek egészen különleges a szaga állapította meg. Istenemre igaza van, kiáltott a halálsápadt fancsav. De csak nem gondolja, így jó, azt gondolom, válaszolta Brovnatya, hogy az admirális egyik tudományos jóslata ma éjjel valóra válik. Ez a történet füsttel végződik. Szavai közben gyönyörű, piros fény szökkent virágba, mint egy hatalmas rózsa, ördögök kacajához hasonlatos recsegés és pattogás kíséretében. Úristen, hát ez mi? Kiáltott fel Sir Cecil fancsav. Az égő torony jele, felelte Brovnatya, s az öntözőső vízsugarát a vörös folt magja felé irányította. Még szerencse, hogy nem feküdtünk le, bökte ki fancsav. Azt hiszem, nem terjedhet át a házra. Hát nem emlékszik, kérdezte csendesen a pap, hogy a fapalánkot, melytől lángra kaphatott volna, kivágták. Flambeau felvillanyozva nézett barátjára, de fancsav csak ennyit mondott szórakozottan. Amúgy sem ölt volna meg senkit. Nagyon furcsa torony ez, jegyezte meg Brovnatya, ha emberölésre szánja rá magát, mindig távol levőket öl meg. Ebben a szempillantásban ismét felbukkant az óriási kertész a magas, zöld gerincen, az ég volt előtt. De most már nem gerebélyét, hanem görbetengerész kardot lóbált, s hívta a többieket. Jött is már a két néger, ugyancsak a díszfegyvertárból kiemelt óska görbekardokkal. A vérvörös fényükben, fekete arcukkal, sárga libériájukban olyanok voltak, mint a kínzó eszközöket cipelő, ördögi hóhérsegédek. Mögöttük a homályos kertben távoli hang hallatszott, rövid parancsszavakat kiáltva. Amikor a pap ezt a hangot meghallotta, arc kifejezése ijesztően megváltozott. Higgadt maradt azonban, és szemétlenem vette a lángoló foltról, amely már terjedni kezdett, de most ciszegve összezsugorodott a víz hosszú ezüst lángjájának támadására. Brovnatya továbbra is a feskendő szóró fején tartotta az ujját, biztosítva a jó irányt, és semmi mással nem törődött. Csak a lárma meg a szeme sarkából szinte ösztönösen vetett egy-egy pillantást tudatta a szigeti kertben lezajló izgalmas eseményekről. Mindössze két rövid utasítást adott barátainak. Az egyik, üssék le valahogy ezeket a fickókat, és kötözzék meg őket, bárkik legyenek is, van kötél ott a rőzseny a láb mellett. El akarják venni tőlem ezt a jó feskendőt. S a másik, mihelyik lehet, szóljanak át annak a csónakos lánynak, odát van a parton a cigányokkal. Kérjék meg, hozzanak át néhány csöbröt, s töltsék meg a folyóból vízzel. Aztán elhallgatott, s épp olyan kíméletlenül öntözte tovább a tűzpiros virágát, mint az imént a piros tulipánt. Meg sem fordult, oda sem figyelt a különös viadalra, mely csak hamar kitört a titokzatos eredetű tűz ellenségei és védelmezői között. Érezte, hogy szinte megremeg az egész sziget, ahogy Flambeau összesapott a hatalmas termetű kertésszel. Elképzelte, hogyan foroghat velük a világ birkózás közben. Hallotta a zuhanás barátjának diadalitas zihálását, amint az első néger levetette magát, s mindkét néger kiáltását, amikor Flambeau és fancsav megkötözték őket. Flambeau bikaereje az ő javukra billentette az egyenlőtlen küzdelem esélyeit, annál is inkább, mert negyedik ellenfelük még mindig a ház körül csellengett, egy árnyék s egy hang, semmi más. Hallotta a vízlosogását egy csónak evezői alatt, a lány parancsosztogató hangját, a válaszoló és közeledő cigányokat, üres söbrök csobb.